Folytatjuk a mai délelőttön a Teljes Szívvel című sorozatunkat, amelynek keretében Sámuel első könyvét tanulmányozzuk, mert Sámuel első könyve tele van olyan személyekkel, akik teljes szívből, mindenüket odaadva, teljes élet átadással szerették és szolgálták az Urat. A mai napon is egy ilyen személyről lesz szó. Kettő rövid verset olvasunk, de ez a két vers annál mélyebb és annál nagyobb a jelentősége. Így olvassuk Sámuel első könyvének 7. fejezetét, az első két verset. Ekkor elmentek a Kirját Jeárimiak, elvitték az Úr ládáját és bevitték Abinádáb házába a magaslatra. Fiát, Eleázárt pedig fölszentelték, hogy őrizze az Úr ládáját. Attól a naptól fogva, hogy a láda Kirját Jeárimba került, sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Idáig Isten szava, imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked, hogy a te szavad lélek és élet, hogy a te szavad erő és békesség, hogy a te szavad új életet fakaszt a pusztában is, hogy a te szavad életre kelt a halálból is. Kérünk, atyánk, így foglald el a téged megillető méltó helyet itt közöttünk. Amen. Foglaljatok helyet. A mai nap, a mai istentisztelet egy ékes példája lesz annak, hogy Isten igéje mennyire gazdag, és hogy milyen nagy jelentősége van azoknak az embereknek, akikről nem szól többet a Biblia egy alkalomnál. De még hogyha egyszer kerül is elő a nevük a Bibliában, és Isten fontosnak találta megőrizni a nevüket, akár csak egy alkalommal is a Bibliában, az arra utal, hogy az, amit tettek, az óriási jelentőségű. Ugyan a mi nevünk már nem kerül be a Bibliába, de az, hogy Isten számít rád, és a neved fontos neki, és hogyha te kicsinek és jelentéktelennek, és az ő nagy ügyének a szempontjából semminek érzed is magadat, ez egyáltalán nem így van. Isten szempontjából te, aki most itt ülsz, akár úgy ülsz itt, hogy Krisztus követője vagy, akár úgy ülsz ma itt, hogy még csak ismerkedsz vele, a neved és az egész lényed fontos. Istennek fontos vagy. És ennek a jelentőségét ma Abinádáb személyén keresztül fogjuk vizsgálni. Abinádáb neve nem csenghet annyira ismerősen, mint Pál apostolé, mint Péter apostolé, mint Sámuel profétájé, Dávid királyé, vagy Jézus Krisztusé, de a neve óriási jelentőségű. Ugye az előzmények, amiben belecsöppentünk itt a mai délelőttön, az arról szól, hogy Izrael méltatlanul bánik Isten nevével. Nem becsülik meg azt, hogy a mindenható élő Isten az ő személyes védelmezőjük és a népüknek a vezetője, és ezért Isten kiszolgáltatja a népét egy másik népnek ott a szomszédjukban, a filiszteusoknak, akiknek egyébként a palesztinok a mai leszármazottai, és innen már érthető, hogy miért ilyen erőteljes a konfliktus a két nép között, még így 3000 évvel később is. Bár most éppen annak örülünk, hogy valamiféle béke, megállapodás megszületett, de az a nép, akinek a leszármazottai a mai Palesztina területén laknak, ők az ókori filiszteusok. A feszültség tehát óriási, és Isten kiszolgáltatja a saját népét, és az ő jelenlétét jelképező úgynevezett szövetség ládát, az Isten szövetségének a ládáját, vagy régiesebb nevén a Frigy ládát kiszolgáltatja az ellenségnek, és megengedi, hogy 7 hónapig a Frigy láda, a szövetség ládája a filiszteusok területén legyen. És ugye erről beszéltük néhány héttel ezelőtt, hogy az ókori ember gondolkodás módja szerint az istenek harcban állnak. Az az Isten, amelyiknek a népe képes legyőzni a másik népet, az a győztes. Egyúttal ez azt is jelenti, hogy az ő istene az erősebb. Hogyha a Baál népe, a filiszteusok istenének a népe képes legyőzni Izraelt, Jahvének a népét, akkor Baál erősebb Isten. Így aztán az izraeliek egy olyan helyzetben találják magukat, amikor úgy tűnik, hogy az idegen Isten és az idegen Istennek a népe erősebb náluk, mert Isten jelenlétének a jelképét, a szövetség ládáját az ellenség 7 hónapra megragadja és elviszi a saját országába. Aztán a filiszteusoknak szembesülni kell azzal, hogy nem az ő erősségük volt az, ami képes volt legyőzni Izraelt, hanem az, hogy Isten kiszolgáltatta a népét. Óriási különbség van. Isten úgy döntött, hogy nem akar a népe között maradni egy olyan helyen, ahol nem becsülik meg az ő nevét. És Isten jelét is adja ennek, hogy ahol nem becsülik meg az ő nevét, onnan kivonul, de ettől még őt nem lehet leigázni. És a filiszteusokat válogatott borzalmak érik ebben az időszakban, mert az élő Istent nem lehet birtokolni, őt nem lehet birtokba venni. És az élő Isten újra és újra jelét adja a filiszteusoknak arra vonatkozóan, hogy ti engem nem tudtok legyőzni. 3 városban jár az Isten jelképét, az Isten jelenlétét jelképező szövetség láda. 3 filiszteus városban jár, és mindenhol fekélyek jelennek meg, és halál követi Isten ládájának a nyomát. Mert Isten tudtul akarja adni az ellenségnek, hogy őt nem lehet csak úgy ide-oda ráncigálni, őt nem lehet legyőzni. Ezt követően a filiszteusok, felismerve a helyzetnek a komolyságát, úgy döntenek, hogy hazaküldik a Frigy ládát Izraelbe. Jóvátételi ajándékot is küldenek vele együtt, így akarják kiengesztelni ezt a hatalmas és félelmetes Istent. És amikor megérkezik a szövetségláda Izrael területére, egy Bét Semes nevű helyre, ami annyit tesz magyarul, hogy a nap háza, a bétsemesiek megörülnek, hogy hazajött a Frigy láda. Áldozatokat mutatnak be az Úrnak, kifejezve ezzel, hogy örülünk, Istenünk, hogy újra itt vagy közöttünk. Igen ám, de ők sem értik, hogy a szent és hatalmas és mindenható Istennel nem lehet bármit megtenni. És kíváncsiságból néhány bétsemesi ember belekukkant a szövetség ládába, amiről lehetett tudni, hogy ez tilos. Hogy a szövetség ládájához csak az arra hivatott, megfelelően felhatalmazott emberek, az úgynevezett léviták és a papok érhetnek egyáltalán hozzá. Ezt jegyezzük meg, mert ennek a mai nap során még jelentősége lesz. A Frigy ládához hivatalosan csak az arra felhatalmazott emberek, a papok és a léviták érhettek hozzá. Az tehát, hogy 70-en a gyülekezetből úgy gondolják, hogy nézzük már meg, hogy mi van ebben a ládában, hát ha valami ajándék, amúgy lehetett tudni pontosan, hogy mi van a ládában. A ládában az Isten szövetségének a 2 kőtáblája volt, ezt nevezi a Biblia bizonyságnak. Azt mondja Isten Mózesnek, hogy át fogom adni neked az én bizonyságomat, és ezt helyezd el a ládában. Ezen kívül még ott volt benne egy tálka az égből hulló mannával tele, bizonyságául annak, hogy Isten figyel az ő népére, és még a pusztában, ahol nincs mit enni és nincs mit inni, még ott is táplálja őket. Illetve az az ág, az a vessző, ami bizonyítékul szolgált, hogy Áron Mózes bátyja a papságnak a képviselője, és innentől kezdve az ő leszármazottai a papság képviselői, ez a faág, ez a vessző is benne volt a frigyládában. Lehetett tehát tudni, hogy mi van benne, de 70-en mégis úgy gondolták, hogy mi lecsekkoljuk, hogy mi van benne. Tudhatták, hogy nem szabad, tudhatták, hogy nincsenek felhatalmazva rá, mégis megtették, bele is haltak. Tisztában vagyok vele, hogy így az igehirdetés első 5 percében elég sok a halál. És nem szeretném, hogyha bárkit ez arra inspirálna, hogy jó ide se jövök többet, mert itt túl sok a halál, és nem szoktunk hozzá, hogy a szerető és gondoskodó Isten és a halál, ez így egy lapon legyen, holott egyáltalán nem áll távol a kettő egymástól. Ha Jézus Krisztus nem áldozza fel értünk az életét 2000 évvel ezelőtt, akkor ugyanezek a szabályok a mai napig érvényesek lennének, és ugyanígy meg kellene halnunk minden egyes elkövetett bűnünkért, amit csak elkövetünk. Úgyhogy Jézus áldozata nőjön nagyon nagyra a szemünkben. Mert csak azért nem kell nekünk is belehalnunk a saját bűneinkbe, mert Isten úgy döntött, hogy a mi bűneinkért a saját fiát áldozza fel. Ez a jó hír, ez az evangélium. De menjünk tovább. A bét semesiek ennek láttán úgy döntenek, hogy nekünk ez az Isten nem biztos, hogy annyira kell ide a városunkba. Ki tudja, hogy hányan fognak még meghalni? Szerintem úgy nagyságrendileg 80-an lehetünk most itt a teremben. 90-en. Tehát, hogy 100-an. Hogyha Laci azt mondja, hogy elfogyott minden jegyzet, akkor 100-an vagyunk. Halleluja. És képzeld el, hogy pikpak meghalna hirtelen 70 ember. Aztán maradnának néhányan itt az első sorokban, vagy a hátsó sorokban. A Szent Isten jelenléte az megkívánja az ő ismeretét. És ezt a bétsemesiek nem értették. Úgyhogy azt mondják, hogy menjen el innen tőlünk Isten. Mert nem tudjuk, hogy mire lehet még képes, hogyha itt marad közöttünk még néhány napig, vagy néhány hónapig. Mit csinál velünk ez az Isten? Üzenetet küldenek tehát a szomszédos faluba, Kirját Járimnak hívják ezt a falut. A neve annyit tesz, mint az erdők városa. Nagyon szép nevek, nem? A nap házából átviszik a ládát az erdők városába, és így csatlakozunk be a felolvasott igébe, és ez nagyon fontos. A Kirját Járimiak azonnal, minthogyha magától értetődő lenne, Abinádáb házába viszik az Isten jelenlétét jelképező szövetség ládáját. Na most, ezért fontos a Bibliát úgy olvasni, hogy minden részletet, minden részletre kérdezzünk rá. Miért pont Abinádáb házába viszik? Hol volt ekkor a szentély, a szent sátor? Hova tűnt a szent sátor? Miért nem jön a szent sátor a ládával együtt? Miért pont Abinádáb házába viszik? Hát Kirját Járimban is laktak sokan. Miért éppen oda? Miért nem olvasunk valamiféle gyűlésről, ahol eldöntik, hogy kinek a házába visszük? Miért nem látjuk azt, hogy a Kirját Járimi önkormányzat szavazást rendezett, hogy kinek a házába vigyük a ládát? Lehet rá jelentkezni. De semmi ilyenről nem olvasunk. Amiről nem olvasunk, az is fontos. Minden részletre kérdezzetek rá. Mert amiről nem ír a Biblia, az is fontos. És amiről ír, és amiről nem ír, ebből együtt kikövetkeztethetőek rendkívül fontos igazságok. Hát nézzük. Abinádáb nem volt lévita. Mit mondtam az imént a lévitákról? Azt mondtam, hogy ők voltak egyedül a felhatalmazottak, hogy hozzáérjenek a frigyládához. A papok mellett. A papok Áron leszármazotti, Ágán öröklődtek, belőlük lehettek papok, a léviták pedig Lévi törzsének a leszármazottai voltak, ők gondoskodtak a szentélyről, a szent sátorról, a frigyládáról, és minden ehhez kötődő egyéb tevékenységet ők láttak el. Abinádáb nem volt lévita. Honnan tudjuk ezt? Hát egyrészt nem ír arról a Biblia, hogy lévita lett volna. Másrészt a Krónikák könyvében olvasható egy lista azokról a városokról, ahol a léviták éltek, és Kirjat-Járimot nem említi ez a lista. Ez azt jelenti tehát, hogy nem volt Kirjat-Járimban olyan ember, aki megfelelően felhatalmazott lett volna erre a feladatra. De úgy tűnik, hogy a közelben sem volt olyan város, ahová vihették volna a ládát. Mit árul el ez számunkra Abinádáb személyéről? Azt árulja el, hogy az egész város egyöntetűleg olyan embernek tartotta őt és a családját, aki méltó arra, hogy a frigyládát befogadják. Miért volt méltó Abinádáb? Miért volt ennyire egyértelmű? Hova vigyük a frigyládát? Abinádáb házába. Körülbelül ennyire egyértelmű, hogy hogy köt ki Abinádáb családjában a szövetségládája. Miért? Azért, mert ezt az időszakot egy óriás zűrzavar jellemzi. Társadalmilag, politikailag, egzisztenciálisan, hiszen egy háború lezárultával kapcsolódunk be a történetbe. Egy olyan időszak ez, amiről Pisti beszélt a múlt héten, hogy Izrael fiai már maguk sem tudták eldönteni, hogy most melyik Istent érdemes szolgálnunk. És hát az előzményeknek a tudatában érthető is, hogy zavar volt a fejükben. Azt gondoltuk, hogy Izrael hatalmas istene velünk lesz a harcban, de hagyta, hogy a filiszteusok megverjenek bennünket. A szövetség ládája a filiszteusok földjén van már 7 hónapja. Hol van akkor a mi istenünk? Gondoskodik akkor rólunk a mi istenünk? Érdemes egyáltalán ebben az Istenben bízni? És ez az egész trauma egy olyan helyzetben éri a népet, amiről egyébként is azt olvassuk, hogy Izrael fiai más istenek felé kezdtek el kacsingatni. És elkezdték szolgálni a baálokat, meg az astartékat. Ezek más népek idegen istenei voltak. Társadalmilag tehát zűrzavaros az időszak, Izrael kezdi elveszíteni az identitását, politikailag a megsemmisülés szélén áll, katonailag éppen most győzték le, és valahogy nem az az első gondolat, hogy keressük meg a közelben a legközelebbi lévitát, aki felhatalmazott lenne rá. Hanem az első gondolat, ami a Kirjat-Járimiaknak az eszébe jut, hogy Abinádáb az alkalmas ember. Abinádáb családjában a nevek mind arról beszélnek, hogy ez az egész család generációkra visszamenően hűséges volt az Úrhoz. Na ezért az ő házában köt ki a láda. Abinádáb neve azt jelenti, hogy atyám bőkezű. Na most nem Abinádáb adta magának ezt a nevet, meg nem is a gyerekei adták neki az apjuk nevét, hanem Abinádábnak a saját apja adta a nevét, aki azt a nevet adta, hogy az én atyám bőkezű. Na most az kire utal? Abinádábnak a nagyapjára. Így van? Ez érthető még, ugye? Abinádábnak az édesapja azt a nevet adta a gyerekének, hogy az én atyám bőkezű. Ez Abinádábnak a nagyapja. De általában ezek a beszélő nevek, amiben az atya szó szerepel, ez soha nem a fizikális édesapára vonatkozik, hanem Istenre. Na most ez azt jelenti, hogy Abinádábnak a nagyapja már úgy ismerte az urat, mint aki bőkezű. Abinádáv családja úgy ismerte az élő Istent, mint akire lehet számítani, mint aki bőkezű, mint akitől az áldás folyik, ömlik ránk. Abinádáb a következő neveket adta a három fiának. Ebben a szakaszban csak egy fiáról olvastunk, akit Eleázárnak hívnak, de Sámuel második könyvében feltűnik még két másik fia is, Uzzá és Ahjó. Eleázár a legnagyobb fiú neve azt jelenti, hogy Isten megsegít. Uzzá a következő fiú neve azt jelenti, hogy erős, de ez is soha nem emberi erőre vonatkozott, hanem mindig Istenre vonatkoztak Izrael fiainak a beszélő nevei. Tehát Eleázár azt jelenti, Isten megsegít, ezt láthatjátok a jegyzetben is. Uzzá azt jelenti, hogy Isten erős. Ahjó pedig a harmadik fiúnak a neve azt jelenti, hogy az Úr testvére. Érzékelitek, hogy milyen egy család volt ez? Hogy a nagypapa már azt a nevet adta a fiának, hogy az Isten bőkezű, és ő egyébként az én atyám. Aztán Abinádáb azt a nevet adta a fiainak, hogy az én Istenem megsegít bennünket. Egyébként az én Istenem erős, és egyébként a mi családunk az olyan, mint hogyha az Úr testvérei lennénk. Érzékelitek ebben az elköteleződést? Milyen egy fantasztikus család lehetett? Hát ezért ismerték úgy a Kirját Jeárimiak, Abinádábot, hogy az ő házába kell vinni a ládát. Lévita? Nem. De úgy viselkedik, mint egy lévita. Sőt, sok lévitánál jobb, és túltesz sok egyébként felhatalmazott emberen. Egyébként, amellett, hogy ez megtiszteltetés volt Abinádáb egész családja számára, azért van itt egy másik dolog is, amit érdemes számításba venni. A Kirját Jeárimiak közül szerintetek hány nagy család vezetőjének a felesége mondhatta azt, amikor kiderült, hogy Bétsemesből hozzák az Úr ládáját, és azért az ilyen hírek általában megszokták előzni azt, aki hozza, és hallhatták a Kirját Jeárimiak, hogy Bétsemesben meghalt 70 ember, 70 családfő, 70 férfi. Szerintetek hány Kirját Jeárimi embernek a felesége mondta azt, hogy drágám, nem jön ide az Úr ládája. Apuka, nem hozzuk ide az Úr ládáját. Bárkiről mondják is, hogy fogadjuk be, a mi családunk nem az lesz. El kellett játszania mindenkinek azzal a gondolattal, hogy hol lehet a szent és mindenható Istennek a helye ezután. Hogyha a szentély nem jön vele. Nem tudjuk felállítani a szent sátrat, nem tudjuk felállítani azon belül a szentek szentjét, hogy oda méltóképpen elhelyezzük a frígyládát. Egy lehetőség marad, valakinek a házába kell vinni. Hát ezért adtam a mai ige hirdetésnek ezt a címet, hogy úgy el tudom képzelni, ahogy Abinádáb hazamegy, és felteszi a kérdést a családja számára. Na, drágáim, tudjátok, ki jön ma vendégségbe? Az Úr! Milyen fogadtatása lehetett ennek? Hát, vannak közöttünk olyan családok, akiknek a Szentlélek a vendégszeretet ajándékát ajándékozta. Ők könnyebben fogadnak be, akár még a családjuk szempontjából idegeneket is a saját házukba. Akik nem így vannak, és nem ilyen ajándékkal vannak megáldva, időnként ők is mindannyian fogadunk vendégeket, de hát azért meg lennék lepődve, hogyha a jelenlévő hölgyek többsége nem úgy lenne, hogy jön a vendég, makulátlan rendnek kell lenni. Drágám, ez nem maradhat úgy, mint ahogyan szokott lenni. Még egy teljesen hétköznapi ember érkezése kapcsán is bennünk van az a vágy, hogy legyen rend, hogyha érkezik a vendég. Abinádáb meg hazamegy, és azt mondja, hogy drágám, jön hozzánk az élő Isten szövetség ládája. Ja, az, ami miatt Bécsemesben meghalt múlt héten 70 ember. Hát persze! Hát mi sem természetesebb? Hozzad, drágám! Más is érkezik még vele? Jó, szóval ugye el lehet képzelni, hogy ez az a frígyláda, ami miatt a filiszteusok szenvedtek és meghaltak közül. Ez az a frígyláda, aminek hivatalosan a szentek szentjében lenne a helye. Ez az a frígyláda, amiben a bécsemesiek belehaltak. Ez az a frígyláda, amit csak a léviták foghatnak meg, ugye? Persze. Hát akkor tegyük be a kamrába. Ennyire lehetett groteszk az, hogy ma a frígyláda érkezik hozzánk vendégségbe. Az élő Isten. És Abinádáb és az egész családja nem ugrott el ez elől, a megtiszteltetés elől. Ők azt mondták, és ez a fontos, hogy mi ismerjük az Urat, úgy ismerjük az Urat, ahogyan ő kijelentette magát az ő igéjében. Mi úgy ismerjük az Urat, amilyen ő valójában. És nem úgy ismerjük, ahogyan mi elképzeljük. És ez egy óriási jelentőségű dolog. Krisztus követőire és mindenkire, aki ma ismerkedik az Úrral, ennek igaznak kell lennie. Rendkívül sokféle kép él ma Istenről a fejekben. Rendkívül sokféle Jézus kép kering ma. És sokan, amikor Isten nem úgy működik, mint ahogyan ők elképzelték, nem a saját Isten képüknek megfelelően kezd el működni Isten az életükben, akkor megrémülnek, és akár el is hagyják az Urat. Legutóbb éppen 2 héttel ezelőtt találkoztam egy olyan fiatalemberrel, aki a bemutatkozáskor, pedig idegenek voltunk egymásnak, az első kézfogásnál, mivel kiderült, hogy lelkipásztor vagyok, az első kézfogásnál azt mondta, hogy gyülekezetben nőttem fel, de ma már nem vagyok keresztény. Püf! Így mutatkozott be. A neve után ezzel jellemezte magát. Keresztény családban nőttem fel, gyülekezetben nőttem fel, de úgy döntöttem, hogy nem leszek Krisztus követője. Mondjuk ez egy becsületes hozzáállás. Nem sokat köntörfalazott. Az elmúlt 23 évben egyre több ilyen helyzettel találkozom. Mióta Krisztus követője vagyok, egyre több ilyen helyzettel találkozom. Hogy keresztények azért, mert az a kép, ahogyan ők elképzelték Istent, az nem találkozik azzal, mint amilyen Isten valójában. Nem olyan az a kép, mint ahogy Isten a Bibliában kijelenti magát. De nem azt mondják, hogy én igazítom az elképzeléseimet ahhoz, ahogyan Isten kijelenti magát. Hanem hogyha Isten nem olyan, mint ahogyan én elképzeltem, akkor nekem ez az Isten nem kell. Na most Abinádáb és a családja nem ilyenek voltak. Ők azt mondták, hogy mi tudjuk, hogy nem vagyunk felhatalmazva, hogy hozzáérjünk a ládához. De ha nincs más, akkor számunkra megtiszteltetés, hogy ide jöjjön a láda. Akkor mi akarjuk Istent befogadni a házunkba. Milyen az az Isten, aki a Bibliában kijelenti magát? Mózes 2. könyvében így nyilatkozik. Ne imádj másik Istent, mert az Úr, akinek féltőn szerető a neve, féltőn szerető Isten. Nem véletlenül ismétli önmagát. Azt mondja, hogy én féltékeny vagyok. Normális dolog, hogyha valaki féltékeny? Hát, hogyha az valakinek a férje meg a felesége, akkor a lehető legtermészetesebb dolog. Isten úgy szeret bennünket, mint a gyermekeit, mert azok is vagyunk. Úgy tekint ránk, mint a mennyasszonyára Isten népe körében. Teljesen természetes, hogy féltékeny, és nem akarja, hogy más istenek szétrombolják az életünket. Ezért aztán ő féltőn szerető, és nem akar odaadni bennünket másnak. Mit mond még magáról? Vigyázzatok, meg ne feledkezzetek arról a szövetségről, amelyet Istenetek, az Úr kötött veletek, és ne csináljatok magatoknak bálványszobrot semminek a képmására, ahogyan megparancsolta neked Istened, az Úr. Mert az Úr, a te Istened, emésztő tűz, féltőn szerető Isten. Na ezt a kettőt, ezt szinonémaként használja a Biblia. Mit jelent az, hogy féltőn szerető Isten? Azt jelenti, hogy ha más megpróbál hozzád érni, akkor azt szénné akarja égetni. De a mi érdekünkben, csak gondolj bele, a feleségedhez, vagy a férjedhez valaki hozzáérne. Valaki illetéktelen. Félreérthetetlen módon érne hozzá. Milyen indulat gyúlna benned? Hát pont az, mint Istenben. Ez az érzelem, ez Istentől van bennünk. Hát ha valaki félreérthetetlen módon nyúlna hozzá Anitához, biztos azt mondanám, hogy hozzátok a lángszórót. Szénni égetem. És bízom benne, hogy erre nem azt mondjátok, hogy na hát azért ez nagyon kemény, Tamás, azért keresztényként nem szabad így gondolkodni. De ilyen a mi Istenünk. Nem akar odaadni bennünket másnak. És most figyelj, mert még mondhatnád, hogy jó, ez csupa ószövetség. Tehát azért Jézus nem ilyen. A Jelenések könyvében János így látja a feltámadt Jézust. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja. Szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog. Ez Jézus. Látsz hasonlóságokat? Az emésztő tűz, az milyen? Hát rád néz, és ami nem odavaló, az nem marad meg, mert a szeme olyan, mint a tűz lángja, a lelked mélyéig hatol, ott semmi nem marad rejtve. De mit csinál a tűz egyébként? Melegít, megnyugtat, fényt hoz az életedbe. Ez az Isten. Ilyen Jézus. A szájából kétélű éles kard jön ki. Ez az ige. Jézus a szavával bátorít, terel, pásztorol. Ezért fontos, hogy a szavának tekintélyt adj. Mert akkor fogsz olyan irányba menni, amilyenbe ő szeretne vezetni. A mi Istenünk emésztő tűz. A mi érdekünkben. Abinádáb és a családja befogadták Isten jelenlétét. Pedig tudták, hogy a mi Istenünk emésztő tűz, tudták, hogy a mi Istenünk féltőn szerető Isten, tudták, hogy mi történt a filiszteusok között, és mi történt a bétsemesiekkel. Mégis befogadták. Nézzétek, mit mond Jézusról János evangéliuma. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Jézus megáll mindenki életében az ajtó előtt, és azt mondja, hogy én szívesen bejövök, és helyreállítom az életedet. Csak vesz számot azzal, hogy én az emésztő tűz Istene vagyok. Én vagyok az emésztő tűz. Vesz számot azzal, hogy kit engedsz be az életedbe. Na most a számvetés annyira nem bonyolult, senkit nem bátorítanék, hogy sokáig vívódjon, hogy beengedje Jézust vagy sem. Mert ha nem engeded be, akkor jön ám csak igazán a nagy tűz. Azt mondja a Jelenések könyve, hogy az a tűz, ami akkor jön be az életedbe, hogyha nem fogadod be Jézust, az az örök pusztulásnak a tüze. Az a tűz, amiből utána nem lesz szabadulás. Ezt nevezi a Jelenések könyve második halálnak. Az se túl szívderítő, hogy meghalunk fizikailag. De az, hogy örökre elszakadva maradunk az élő Istentől, az élet forrásától, na ez csak az igazán rémisztő. És azt mondja Jézus, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Aki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Együtt fogok enni vele, asztalközösséget vállalok, a barátja leszek, az atya leszek annak, és az ura leszek annak. Ez az emésztő tűz. Nem állhat meg bármi az ő jelenlétében. De tudnod kell, hogy ki az, aki vendégségbe jön. Az, aki a világot teremtette. Az, aki az életed ura. Az, akinek lesznek gondolatai, javaslatai, hogy hogyan kellene az életedet helyreállítani. A szentek szentje nem volt Abinádáb házában. Később kiderül, hogy egy Nób nevű helyre vitték a szentek szentjét. Dávid ott találkozik majd a lévitákkal és a papokkal, de az Úr ládája nincsen Nóbban, mert az Úr ládája Kirját Járimban van, Abinádáb házában. A ládának mégis elkülönített hely kellett, amit nem használhattak másra. Erről szól az, hogy Eleázárt felszentelték, pedig nem volt pap és nem volt lévita, de mégis Abinádáb fontosnak tartotta, hogy kiemelt jelentőséggel kezeljük az Úr ládáját. 20 évig volt ott a láda. Azért el tudjátok képzelni, hogy 20 évig nem történik semmi egy tárgyal. De a ládával mégsem történhetett meg az, hogy Abinádáb fiai meg unokái ott játszanak kezdetben, aztán neki megyek a kis motorral, a Fridládának, vagy azon matchboxozom a Fridládán, vagy megkérdezik egy idő után, hogy figyelj, meghozta a futár a csomagot, hova tegyem? Tedd le oda a ládára. Mert 20 évig nem történik semmi a ládával, csak vigyázni kell rá. Na most hogy nem kerül ez ki a kamrába, a padlásra, a spájzba, a garázsba, hogy nem kerül ki? Hát úgy, hogy a láda felmérhetetlenül drága volt. A láda egy 1,5 méter hosszú, 75 centi széles és 75 centi magas láda volt, aminek a fedlapján kívül fából készült, a fedlapja viszont színaranyból. Végezzünk egy rövid számtant, ezt elvégeztem mindannyiunk helyett otthon. 1,5 méter hosszú, 75 centi széles, a fedlap magasságáról nem ír a Biblia, de mondjuk, hogy egy aranytömb egyben maradjon, és ne hajoljon el, mondjuk minimum 2 centisnek kell lenni, így van. Egy ilyen aranytömb 438 kiló. Na ezt a mai arany árfolyamával felszorozva 604 milliárd forint. Ez volt ott Abinádáb házában. 604 milliárd forint. Hát ezért nem autóztak rajta, meg egyébként azért, mert a láda teteje az nem sík volt, hanem a két végén 2 kerúb szobor volt, amik a láda közepe felé nyújtották be a szárnyaikat, és arra mondja Isten azt, hogy ott az egymás felé hajuló kerúbok szárnyai fölött, között fogom kijelenteni magamat neked. És ezeknek a súlyát még bele se számoltam az iménti számtamba. 604 milliárd forintnyi érték. 20 éven keresztül úgy, hogy semmit nem csinálhatsz vele. Hát szerintetek nem jutott időnként eszébe a Abinádábnak, vagy a feleségének, hogy ha csak lecsípnénk a sarkából, vagy egy kicsit, néhány grammot, szedjünk már, vagy olvasszunk már le belőle, drágám. Adjunk a gyerekeknek. Miből lesz a gyerekeknek lakása? Hát így van a frigyláda. Csak egy kicsit kéne kiolvasztani. Egyik kerúb szárnya csücskét, ha levágjuk, meg van oldva minden anyagi gondunk. Abinádáb családjának óriási érték volt a birtokában, mégsem használták fel ezt a saját céljaikra. Na ez megint az Istennel való kapcsolatunkról beszél. Mégpedig mit mond ez? Hogy Istent, ha befogadtad, akkor két dologgal kell tisztában lenned. Az egyik, hogy a világegyetem legnagyobb értéke van bent az életedben. A frigyláda elveszett az idők során. Abinádáb és családja lehettek volna az előbbi gondolatmenet alapján az elveszett frigyláda első fosztogatói. Ismerős ez a film? Mert ez birizgálja az embereknek a fantáziáját, hogy hova tűnt ekkora érték. 604 milliárd forint azért, ha megtalálnak, nem jönne rosszul. De Abinádáb nem nyúlt hozzá, és a családjából senki nem nyúlt hozzá. Na most úgy tűnhet, hogy ó, ha a frigyláda az életemben lenne. De a frigyláda, az Isten szövetsége, és Isten szövetségének a jelenléte bent van az életedben, hogyha befogadtad az életedbe a feltámadt Jézus Krisztust az ő szent lelke által. Nem tudom, mennyire gondolod magadat értékesnek, de szeretném a mai napon egy kicsit a saját értékesség tudatodat emelni a saját szemedben. Minimum 604 milliárd forintot érsz most. Mai árfolyamon a te értéked minimum 604 milliárd forint. Fel tudod ezt mérni? Ez nem játék a szavakkal. Ha ma a frigyládát a házadba vinnék, ennyit érne. Az Isten saját lelke szerinted, az ő jelenlétét jelképező szövetségládához képest mennyibe kerül? Felmérhetetlenül drága. És ha úgy ülsz ma itt, hogy Krisztus követője vagy, a Szentlélek Isten jelenlétét hordozza az életedben. Minimum ilyen drága vagy. Vagy szoktál azon gondolkodni, hogy milyen értékes dolog van a birtokodban? A Szentlélek az Isten maga, és benned él. És ha még nem vagy Krisztus követője, akkor ezt az üzenetet szeretném ma átadni neked. Hogy Isten szeretne megajándékozni a jelenlétével belül, legbelül a lényed legmélyét helyre akarja állítani, meg akar ajándékozni az ő személyes jelenlétével, beszélni akar hozzád személyesen, ki akarja jelenteni magát úgy, mint ahogy ott a frigyládán a két kerúb, ezek ilyen hatalmas szárnyas angyalok egyébként, a két kerúb két összehajló kiterített szárnya között. És a frigyláda ma ott van benned. Nem veszett el, ott van benned. Értitek ezt? Ez az egyik igazság. A másik igazság, hogy ezt az Istent nem használhatod fel a céljaidra. Nem mondhatod azt, hogy de jó, hogy itt vagy Istenem, mert így legalább jó gazdag leszek. Vannak, akik ezt mondják, de a Biblia nem ezt mondja. De jó, hogy itt vagy Istenem, mert innentől nem lesz semmi fájdalmam. Ennek az Abinádábnak a második fia, Uzzá, amikor nem megfelelően nyúl hozzá a frigyládához, ezekhez az eseményekhez képest 20 évvel később, amikor Dávid Jeruzsálembe viteti majd a frigyládát, Uzzá a legjobb szándékkal, majd erről később beszélünk, a legjobb szándékkal, amikor úgy tűnik, hogy az Isten ládája leesik az azt hordozó szekérről, És Uzzá csak utána kap, hogy le ne essen, és belehal ebbe. Mert az Isten jelenlétével nem lehet játszani. És nem használhatjuk a mi céljainknak megfelelően. De nem azért, mert Isten gonosz, mert tudom, hogy a bűnbe esett gonosz kis szívünk ezek ellen, a gondolatok ellen tiltakozik. Mi az, hogy nem használhatom? Hát ki fog irányítani? Hát majd Isten. Isten szeretne irányítani. De nem gonoszságból, nem önzésből, nem azért, mert ő ilyen hatalmaskodó, természetű, azért akar irányítani, hogy te jól legyél. Érted a különbséget? És végül ezzel szeretném zárni. Abinádáb háza népe tudta, hogy az Úr egyszer hazatér. Hogy a frigyládát egyszer elviszik a házukból. Szerintem jó eséllyel azt gondolták, hogy hamarabb tér haza a Szentek Szentjébe, mint 20 év. De mit tett közben Abinádáb és a ház népe? Hűségesen őrizte a ládát és szolgálták az Urat. A hűség azt jelenti, hogy ha Isten nem mond semmi különlegeset, te akkor is támaszkodsz az ő szavára. Ha nem mond újat, ha nem ad új kijelentést, azon legyél hűséges, amit eddig megértettél belőle. És azt tedd. Abinádáb ezt tette. Szerintetek hányszor ülhetett oda a frigyláda mellé? 20 év alatt. Hányszor imádkozhatott úgy, hogy Uram, jelenj meg. Itt vagyok. Mit meg nem adnék azért, hogy ott a kerúbok szárnyai között egyszer láthassam a te dicsőségedet. Csak egy picikét adj abból a tűzből, ami a fiaidat vezette a pusztában. Csak egy picikét mutass meg abból a felhőből, ami a fiaidat vezette a pusztában. Csak egy kicsikét a te jelenlétedből. De semmi erről nem olvasunk. Semmi erről. De ami Abinádáb nem dobta ki a ládát. Nem mondta azt, hogy vigyétek innen. Nem mondta azt 5 év után, 10 év után, 15 év után, hogy hozzám nem szól, próbálkozzon más. Hanem azt mondta, hogy a legnagyobb érték van itt nálam. És én hűséggel fogok erre vigyázni. Tudták, hogy a láda egyszer hazatér, és most szeretném feltenni a gondolatmenetre a koronát. Tudta Abinádáb egész háza népe, mert generációkon át hűséggel szerették és szolgálták az Urat, tudták, hogy egyszer a láda az őt megillető helyre fog jutni, és eljön a Messiás, aki uralkodni fog. Miért tudták? Azért, mert Jákob, amikor megáldja a 12 fiát, nézzétek, mit mond. Nem távozik Júdából a jogar, sem a kormánypálca térdei közül, míg eljön Síló, akinek engednek a népek. Eljön Síló. Sílóra eddig hogy hivatkoztunk? Mint egy város, igaz? De Sílóról azt mondtam 2 héttel ezelőtt, vagy 3 hete, hogy a földet tették egyenlővé. Síló város neve azért keletkezett, mert akik ott laktak, ezt a kijelentést komolyan vették. És azt mondták, hogy ezen a helyen legyen a Messiásnak helye. De amikor Silót lerombolják, ez az ige tovább él, mert ez az ige egy személyről szól. És Abinádáb háza népe ezt az igét őrizte. És azt mondták, hogy a Siló, ami egyébként azt jelenti, hogy nyugalom, hogy el fog jönni a Messiás, aki majd igazságosan uralkodik. És a frigyláda hazatér a szentébe, mert a Messiásnak el kell jönnie. Hát így hordozta Abinádáb egész családja Isten ígéretét. És így mutatnak rá Jézusra. És így kapcsolódunk össze velük ma itt a 21. század elején, mint Abinádábnak a nagy rokonsága, és így kérlek benneteket, hogy ha ott van már a szövetségláda az életedben, akkor becsüld meg, legyél hűséges, őrizd. Nem véletlenül mondja azt Jézus, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Sokan elhullanak, sokan abba hagyják Krisztus követését, mert nem olyan az Isten, mint ahogy én elképzeltem. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ezért mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy tartsd meg a rád bízott drága kincset, őrizd a frigyládát az életedben, tartsd nagyra a szent lelket, és általa önmagadat. Vagy ha még nem az életed része az Úr, akkor fogadd be, szívesen segítünk neked ezen a helyen. Amen.